Olaj továbbra sincs, arcátlan válasz viszont akadt Volodymyr Zelenszky tarsolyában. Vajon meddig lehet kendőzni, hogy szándékos politikai zsarolás az olajcsapok elzárása? Bele lehet-e avatkozni ezzel valóban a magyarországi választásokba? Vagy arra jobb módszer a közvéleménykutatások elferdítése? Hát témánk ma is van bőven, azonnal kezdődik a komment. Jó estét kívánok, ez a komment. Kedden este itt a Hír TV-n, én Déri Stefi vagyok, és köszöntöm ma esti vendégeimet a stúdióban. Molnár Zsoltot, az MSZP országgyűlési képviselőt.
Jó estét kívánok.
Csicsman László is elfogadta a meghívásunkat, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Corvinus Egyetem tanára.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Itt van velünk Baka F. Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője.
Szép jó estét.
És Kohán Mátyás is, a Mandiner rovat vezető helyettese.
Jó estét kívánok mindenkinek.
Sziasztok, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és vágjunk is bele a mai témákba. Nos, hát újabb diplomáciai hullámokat vetett ugye Zelenszkijnek a Corriere della Serrának adott nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy reméli, hogy Orbán Viktor majd elveszíti a közelgő országgyűlési választásokat. Azt is mondta, hogy ő nem folytat párbeszédet Orbán Viktorral, mert hogy Orbán Viktor ezt nem akarja, de Szlovákia vezetőjével, tehát Ficóval továbbra is kapcsolatban maradt, és rajta keresztül majd igyekszik az ukrán álláspontot közvetíteni a térség felé. Azt is hangsúlyozta Zelenszky, hogy több alkalommal is jelezte Orbánnak, hogy Európa nem vásárolhat energiát Oroszországtól, mivel az ebből származó bevételeket Putyin azonnal fegyvervásárlásra fordítja Ukrajna ellen. Hát akkor beszéljünk is arról, hogy ez gazdasági vagy politikai kérdés szerintetek. Zsolt.
Mivel választások lesznek Magyarországon, így mindennek van politikai hatása. Az én véleményem szerint elmérgesedett az ukrán-magyar viszony, nyilván talán ezt lehet egy kicsit személyesnek is nevezni, bár államok közötti konfliktusról van szó, de hát ugye azért a ukrán államfő azért mondott olyanokat, amelyeket a politikában nem szokás, de ezzel együtt van ennek egy gazdasági része is, amit hát most egy politikai nyomásgyakorlásra használnak. Azért szeretném hozzátenni, hogy vannak olyan államok, amelyek meg természetesen a magyar kormánynak szurkolnak, Orbán Viktornak, itt volt a USA külügyminisztere, aki nyíltan letette a voksát Orbán Viktor mellett. Tehát azért önmagában az nem ördögtől való, hogy más államoknak is van egy szubjektív véleményük, hogy számukra mi az előnyösebb. Zelenszky az ukrán érdeket képviseli, Orbán Viktor a magyar érdeket, hogy ennek most nincsen közös metszete, ez jól látszik. Aztán az összes többit meg bízom benne, a magyar választók döntik el, ne az amerikai külügyminiszter, ne az ukrán elnök, meg egyáltalán ne a külföldi vélemények, azok elmondhatják a saját rágyaikat, a magyar választók kezébe kell adni ezt a döntést.
De ez egy vélemény Zelenszky részéről, vagy itt a magyar családok veszélyeztetése ugye a cél?
Nyilvánvalóan van azért ennek egy olyan hatása, ami a magyar energiabiztonságot érinti, tehát semmiképpen nincs jó hatása Magyarország számára ez a játszma a kőolajjal, meg egyáltalán az energiahordozókkal. Az némi demagógia az, hogyha Oroszország bármilyen bevételhez jut, azt katonai célokra használja, hát ez ilyen abszurd, és egyébként óvatosan megjegyzem, hogy az Oroszországtól közvetetten nem egy ország vásárol energiahordozót, tehát ez egy kicsit álszent vélemény, de azért az meg magyar kampányt szlogen ilyen értelemben, hogy az ukránok elzárják, hogy a drága legyen a magyar energiahordozó.
De hát ez az igazság, nem? Hát nem ez történik?
Nem gondolom, hogy ettől a következő hetekben, hónapokban radikálisan változna az energiahordozók ára, de kétségtelen, hogy barátságtalan a lépés Zelenszkijtől, és hosszabb távon nyilván lehet olyan hatása, ami a magyar energiabiztonságot veszélyezteti. Ebben van igazság, de nyilván a kormánypártok azért ezt fölnagyítják, ezt a problémát.
Na mit gondol erről, professzor úr? Valóban felnagyítják a kormánypártok a problémát?
Hát ugye különösen érdekes ez most a közel-keleti válsággal egybe téve, hiszen azért az, hogy energiaárak nem emelkednek, mindenképpen emelkedni fognak az elkövetkezendő időkben, és ez egyértelműen hatással lesz a magyar gazdaságra és a családokra. Az egy érdekes összefüggés, hogy maga a közel-keleti konfliktusnak, abár látszólag úgy tűnik, hogy Oroszország mintha vesztese lenne, hiszen egy fontos szövetséges esik ki, ugyanakkor éppen megnőhet a kereslet az orosz olaj iránt, ugye ha az energiaárak igazából növekednek, ez Európai Uniós tagállamoknak jelentősebb kiadást okozhat, ezzel kevésbé tudják az ukrán háborút finanszírozni, tehát van ennek egy ilyen összefüggésrendszere, amelyben nyilván érthető ukrán részről az a vélemény, ami megfogalmazódott, de az biztos, hogy jelenleg azért elég súlyos a helyzet, hiszen itt ez a barátság vezeték, ez összeadódik a közel-keleti problémákkal, és ez így többszörösen érinti a magyar gazdaságot.
Ugye nemrég, amikor Ukrajnában bekérették a magyar nagykövetet, akkor Zelenszkij megpróbált egyezkedni, és állítólag fegyvert és pénzt kért a magyaroktól cserébe a szállításért, tehát kvázi megzsaroltak minket, erről beszélt ugye Szijjártó Péter. Matyi.
Igen, én nagyon régóta próbálom megfejteni, hogy mi az a különös kievi levegő, valami helyi atmoszféra, ami miatt evidens dolgokat nehezére esik belátni. Nem csak a mostani, hanem egyébként a jóval korábbi kievi vezetéseknek is. Tehát én evidens dolognak gondolom azt, hogy az Európai Unió tagállamainak nemzeti kisebbségei vannak Ukrajnában, az nem szünteti meg Ukrajnát, mint nemzetállamot. Tehát ezektől a jogokat elvonni nem egy az ukrán nemzetállam létezése szempontjából kulcsfontosságú tényező. Aztán szintén evidensnek látom azt, hogy az, hogyha Ukrajna egy olyan háborút folytat, amelyben folyamatosan csak romlanak a pozíciójuk, annak a minél korábbi lezárása az minél jobb végső pozícióhoz vezet. És számomra evidensnek tűnik az is, hogyha van egy ország, amelynek a kőolajellátása a kettő darab vezetéken függ, ebből egynek van nagy kapacitása, egynek kicsi, és az alternatívája ennek a vezetéknek, tehát a lehetséges diverzifikáció, ami nagyon kúráns, nagyon izgalmas szó most a magyar közéletben, az a Kárpátok vezetékkel való átfúrását jelenti a realitásban, mert ugye ez az alternatíva. Tehát ami nem Adria és nem barátság vezeték, azon vagy keresztül kellene fúrni Ausztriát, ez volna az egyik opció, vagy keresztül kellene fúrni a Kárpátokat északi irányba, vagy keresztül kellene fúrni valamilyen módon a Balkánt, az Isten tudja pontosan, hogy milyen kikötőknek az irányába. Nincsen logikus alternatíva. Van egy durva árkülönbség, van egy egyértelmű összefüggés az orosz olajszállítmányok meg a magyar rezsicsökkentés között. Egy ilyen helyzetben, hogyha egy ország nem érti meg, hogy az ő számára az egyetlen ok, amiért Magyarországnak Ukrajna létezése, jól léte, területi integritása, bármi, az fontos, az a kárpátai magyarok mellett ez az orosz olaj. Ha ez nincsen, akkor innentől kezdve Magyarország számára semmiféle érdek nem fűződik ahhoz, hogy Ukrajnának bármilyen mértékben jó legyen, hogy az ukrajnai háborúnak bármilyen kimenetele legyen. Mert Ukrajna számára bármilyen remény ahhoz, hogy Magyarország valaha pozitívan fog hozzáállni, az csak abban gyökerezhet, hogy egy fontos tranzitországunk, egy elegetetlenül fontos tranzitországunk. Ha nem az, akkor Ukrajna jelentősége Magyarország számára zérus. És onnantól kezdve az érdek a magyar részről abban, hogy bármilyen pénzt folyósítsunk, humanitárius támogatás, energetikai támogatás, az szintén nullára csökken. Ez nem értem, miért jó Ukrajnának.
Én egy picit messzebb megyek, mint Zsolt ment. Szerintem ez a diplomáciai kapcsolat, ez menthetetlen. Legalábbis amíg Zelenszkij és Orbán vezeti Ukrajnát és Magyarországot, addig ez a dolog, ez menthetetlen. A politikában egy bölcsesség van, hogy soha nem mond, hogy soha, de én mégis úgy látom, hogy ebből már nem lesz párbeszéd. Egyrészt, mert Orbán Viktornak egyáltalán nem érdeke most tárgyalni a Zelenszkij. Az egész választási kampánya arra van fölépítve, hogy az ukránok a gonoszok, és ellenük kell megvédeni a magyar érdekeket. Egy ilyen helyzetben, amikor az egész kampány élét adja ez az állítás, leülni most Zelenszkijjel, bármiről is tárgyalni, az nagyon puhítaná ezt a narratívát, ez nem tenne jót belföldi értelemben a Fidesznek ez a helyzet. Zelenszkij pedig rájött, fölismerte, hogy nem fog tudni Orbánnal zöldágra vergődni, ezért ő már az Orbán utáni világra készül. Az ő szempontjából egyébként érthetően és logikusan. És az orbáni világ, ez egyrészt Magyarországon teremt új helyzetet, másrészt pedig az Európai Unióban. Önmagában Magyarország igazából Ukrajna felől nézve nem számít. Nem ez a fontos. Az Európai Unió a fontos, és miután Orbán Viktor szisztematikusan tulajdonképpen kilavírozta magát az uniós döntéshozók, és mondjuk így fogalmazunk így köréből, tehát jelentősen, bár látszólag van ráhatása az ügyekre, de ez csak és kizárólag a vétónak köszönhető, a vétójognak köszönhető. Egyébként az informális befolyása elég csekély már az Európai Unióban. Én most azt látom, hogy Zelenszkij hangja hangosabb az Unióban, mint Orbán Viktoré, és Zelenszkij ebből a helyzetből kiindulva politizál most úgy, ahogy politizál, ami a konkrét szituációt illeti. Nyilván a legmegnyugtatóbb az lenne, hogyha az ukránok akár egy független szakértői csoportot odaengednének ehhez a, nem tudom, tranzitállomáshoz, vagy vezeték melletti kiegészítő infrastruktúrához, és ők tudnák egy pecsétes papírral igazolni pontosan, mi történt.
Ott
az általad említett Corriere della Sera interjúban azért egy részletesebb magyarázattal szolgáltak, hogy milyen károk keletkeztek ott ezen a telepen. Ezek nekem legalábbis új információk voltak a korábbiakhoz képest, de most én azt látom, hogy valóban kinyílt egy politikai, vagy megnyílt egy politikai sakjátszma is, aminek az egyik apropóját szolgáltatja ez a helyzet.
De akkor miért nem fér bele emellett, hogy odaengedjék a szakértőket?
Erre én sem tudom a választ, pedig már az uniós vezetők is ugye sürgetik Kijevet, hogy engedjenek oda szakértői csapatot.
Ugye mondott még izgalmas dolgokat Zelenszky a cikk megjelenése előtt egyébként. Egy videóban üzent Orbán Viktornak, és kijelentette, hogy sem Magyarországtól, sem Szlovákiától nem hallották, hogy hálásak lennének. De én ezt nem értem, tehát miért kellene hálásnak lenni?
Sejtem vagy értem, hogy mire gondol Zelenszky. Arra gondol Zelenszky, hogy azért kellene hálásnak lenni, hogy több ukrán energiainfrastruktúrát ért támadás után, szám szerint 22 leállás után ők a barátságot mindig megjavították és újraindították, és egy tranzitországa voltak Magyarországnak és Szlovákiának. Ha jól értem, akkor ezért kérné a hálát. De mondjuk a hála az ebben a helyzetben egy nagyon jól forintosított vagy dollárosított kategória, mert hogy a többszörösen megemelt és épp a háborús károk miatt többszörösen megemelt barátság vezeték tranzit díj az a hála, amivel Magyarország meghálálja az ukrán erőfeszítéseket, amik kétségkívül heroikusak, nagyon szívesen nyújtunk ebben segítséget. A MOL első szava ugye az volt, amikor a kiesés elkezdődött, annak a tényét regisztrálták, hogy miben tudnak segíteni az infrastruktúrának a megjavításában. De itt van szerintem még egy nagyon fontos szempont. Tehát Ukrajna jelenleg a honvédő háborúját, amely hősies, és amelyhez minden joga megvan, és amely szerintem egy erkölcsileg helyes háború most a helytelen stratégiai döntésektől eltekintve, azt a nemzetközi jognak a talaján vívja. Azért van okunk elítélni az oroszországi agressziót Ukrajnában, mert az a nemzetközi jogot sérti, mert az egy olyan cselekmény, amelyet egy arra föl nem hatalmazott ország egy másik szuverén államnak a területén hajtott végre. Na most pont ugyanúgy nemzetközi jog védi azt is, hogy Ukrajna nem akadályozhatja semmelyik Európai Uniós tagállam irányába az oda irányuló energiatranzitot. Ez az Ukrajna és az Európai Unió között 2017 óta hatályosan fönnálló, és egyébként az ukránok által kiküzdött, tehát a Majdanban megharcolt társulási szerződésnek az egyik pontja. Hogyha Ukrajna úgy gondolja, hogy számára a nemzetközi jog az semmis, ha ez az ukrán álláspont.
De van erről biztos tudásunk, hogy erről, akadályozza?
Arról persze.
Igen?
Persze. Tehát ez a 2016. pont.
Nem. Az, hogy Ukrajna megsérti a jogot, hát és akadályozza a kiolvezzáit.
Ma reggel Zelenszky másik interjújában, amit még nem a Corrierének adott, hanem volt egy másik videónyilatkozata, világosan elmondta azt, hogy nincs ukrán szándék újraindítani ezt a vezetéket. Tehát erről egyértelmű politikai állítás van, hogy nem látják értelmét a megjavításának, és nem látják értelmét az újraindításának abból azokból, amit ki is
úgy fogalmazott, hogy nem áll szándékukban Oroszországot finanszírozni.
Értem. Tehát ez ki van mondva ukrán részről, politikai állítás, hogy nem kívánják ezt újraindítani. Na most ez nemzetközi jogsértés. És hogyha egy olyan ország, amelynek a létezése, amelynek a háborúban a támogatása a nemzetközi jogtól függ, azt mondja, hogy számára a nemzetközi jog semmis, az egy elég izgalmas perspektívát nyit ki arra nézvés, hogy az őt ért nemzetközi jogi sérelem, az mindenki más számára hogyan kezelendő, esetleg ignorálandó-e, mert hogyha nincsen nemzetközi jog, ezt szeretném hozzátenni, ha nincsen nemzetközi jog, akkor Ukrajnának a saját eszközei állnak a rendelkezésére, Oroszországgal szemben való védekezésére. Ezek az eszközök, ezek elég kevés ideig tartottak volna ki, már akár 2022 során is.
Az is nagyon érdekes, Zsolt, hogy az olajszállítás elmaradása az Ukrajnának gyakorlatilag bevétel kiesés.
Igen, de én azt gondolom, hogy először is az ukránok azt az erkölcsi fölényüket arra alapozzák, hogy szinte hálásnak kell lenni azért, hogy átengedték korábban az olajat, meg minden energiahordozót. Szerintem ők arra is gondolnak, hogy ők egy honvédő háború által védik Európát az orosz expanzióval kapcsolatosan, ők nyilván erre gondolnak, és ezt elhiszik egyébként Lengyelországban és a Baltikum.
Matyi ezen nagyon mosolyog.
Értem, csak én azt szerettem volna mondani, hogy azért ezt a véleményt vannak, akik Európában elhiszik. Bár hozzáteszem, az orosz stratégiába kevésbé illeszkedne most egy ilyen expanzió Európával szemben, de ezt a balti népek, a lengyelek, akik azért nem keveset szenvedtek a történelem során, Szovjetuniótól, Oroszországtól, tehát néhány száz évük arról szólt, hogy volt, hogy az államosságuk meg is szűnt, Lengyelország ugye nem kevés ideig volt, nagy részt orosz felhantásság alatt, aztán meg Szovjetunió is azért a baráti ölelését nyújtott abba az irányba. Szóval én csak arra akarok kiukadni, hogy abban van logika, hogy az ukránok minden olyan eszközt, beleértve a politikai stratégiának azt a részét, hogy zsarolják, nyomást gyakorolnak azokra az országokra, akik részben az energiahordozók miatt függnek a kőolajvezetéktől. Ez az ő részükről politikai értelemben érthető, akár legitimnek is lehet nevezni, nyilván a nemzetközi jogot, ezt jól mondod, sérti, de azt gondolom, hogy Ukrajna azt gondolja, hogy egy olyan ország, amit 4 éve régebb úton van támadás alatt Ukrajna, mint a Szovjetunió volt a II. Világháborúban a náci Németország által, ők azt gondolják, hogy ezen most ők túllépnek. Valahol ez talán részben érthető, az kevésbé, hogy egy más ország választási időszakában ezt nyomásgyakorlásként használják.
Én azért továbbra sem látom a jog megsértésének az igazolását az itt elhangzottak alapján. Van egy felvetés, hogy szándékosan nem indítják el ugye a vezetéket, ez kimeríteni ezt a tényállást valószínűleg, de ott van mellette, hogy továbbra is tart ennek az egész infrastruktúrának a helyreállítása. Tehát amíg itt nem látunk tisztán, hogy melyik az igaz állítás, lehet a kettős egyébként együtt is igaz valóban, de egyelőre nem tudjuk azt kategórikusan kijelenteni, hogy Ukrajna megsértette a nemzetközi jogot. Lehet, hogy ebbe fog torkollani majd az ügy, és ez fog majd kiderülni, de ma még a mai tudásunkkal szerintem ezt nem lehet így.
Jó, hát a nézőinket nem hiszem, hogy ez érdekli egyébként, nem hogy megsértette a nemzetközi jogot.
Szerintem ez ki van mondva, tehát én szerintem az, amit az
ez egy fontos
az létezik. Tehát, hogy Zelenszky elnök a ma reggeli interjújával először a saját szájával ki is mondta, hogy nem látják értelmét annak, hogy megjavítsák ezt a szivattyúállomást, és felsorolta azokat az érveket, amiket mondom, hallottunk tőlük már ezerszer, hogy nem kívánják ez az Oroszország GDP-nek a 0,2%-ának a megteremtéséhez nem kívánnak hozzájárulni, ezt értjük, de hogy ez ma reggeltől kezdve egy hivatalos ukrán politikai nyilatkozatnak az értelmében egy ukrán politikai álláspont, hogy ők ezt megsértik. Hát eddig ez valóban csak a magyar
kormány. Ha majd azt mondja, hogy befejeztük a karbantartást, de nem indítjuk el az olajat politikai okokból, akkor igazad lesz.
Hát tegnap ugye a MOL elnök vezérigazgatója tulajdonképpen ezt erősítette meg, hogy ugye alapvetően rendben van a vezeték, és hogy várták, hogy 2-3 napon belül elindul a szállítás, és nem történt, tehát úgy tűnik, hogy a politikai döntés hiányzott.
Szóbeli tájékoztatás.
Igen, valóban, tehát az valóban egy független bizottság egyelőre ezt nem vizsgáltak, és én azért kétlem, hogy ezt meg fogjuk-e valahogy.
Erre a szlovák is kaptak egyébként ígéretet, de Orbán Viktor miniszterelnök ismét videóüzenetben reagált, akkor nézzük meg, hogy mit mondott.
Zelenszky elnök a tegnapi napon válaszolt, cinikus választ adott a felszólításainkra.
Ktoś csúf від Орбана або від Фіцо, ми дуже вдячні Україні.
Azt akarja, legyünk hálásak Ukrajnának, miközben elzárta a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Kicsoda arcátlanság. Zelenszky azt is bejelentette, hogy nem áll szándékában újra megnyitni a kőolajvezetéket. Annak ellenére sem, hogy az unióval kötött megállapodásai erre kötelezik Ukrajnát. Ezért a mai napon levélben tájékoztattam az Európai Bizottság elnökasszonyát, milyen helyzet alakult itt ki. Egyúttal fel is szólítottam az elnökasszonyt, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Ameddig Zelenszky elnök nem tér vissza a józanész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni, tudattam az elnökasszonnyal.
Na erről mi a véleményetek, hogy Orbán Viktor Ursula von der Leyenhez fordult, hogy szerezzen érvényt Magyarország jogos követeléseinek? Professzor úr.
Hát azt gondolom, hogy nyilván ebben az esetben, mivel benne szerepel a szerződésben a tranzit, hogyha tényleg nem sérült meg ez a vezeték, akkor valóban rá kéne venni Ukrajnát arra, hogy indítsa el a szállítást, tehát hogy nem lehet ebből a szempontból politikai okokra visszatartani, viszont hát azt gondolom, hogy ez nyilván nem fog megtörténni az elkövetkezendő napokban valószínűsíthetően, úgyhogy kíváncsian várjuk.
Picit ugye visszatérnék oda, hogy mekkora bevétel kiesés az Ukrajnának, hát 100 millió eurós nagyságrendű összeget kapna tranzitdíjként, ugyanakkor ezzel a jelenlépésével nagyságrendileg egy 90 milliárdos támogatást blokkol. Ez megéri Zelenszkijnek, Zoltán, Zsolt?
Bocsánat, én azt nem értem, hogy miért nem azt jelentette be Orbán Viktor, hogy a bírósághoz fordul a magyar kormány, vagy a MOL, mert igazából ő itt a főszereplő, és nem pedig a kormány. Tehát miért nem fordulnak egy nemzetközi választott bírósághoz, miért nem viszik oda akkor az ügyet, hogyha igazolva látják azt az állításukat, hogy politikai okokból nem engedi Ukrajna az olaj.
Ez jó ötlet, de azért legyünk tárgyilagosak, hogy azért ezek nem gyorsan szoktak ezek az ítéletek.
Pontosan.
De nem azt mondtam, hogy holnap legyen meg az ítélet. Azt mondtam, hogyha ez a baj, akkor tessék bírósághoz. Az Orbán kormány is mindig ezt tanácsolja mindenkinek, ha gondban, tessék bírósághoz.
Én azt gondolom, az egyik lépésnek a sok között ez lehet, de arra szerintem, hogy Ukrajnának miért van lehetősége erre, hogy a tranzitdíjról átmenetileg lemondjon. Én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel kaphatott erre felhatalmazást vagy biztatást. Tehát én azt gondolom, hogy Ukrajna ezt nem meri magától megtenni. Ebben majdnem biztos vagyok. Egy olyan helyzetben, amikor a ukrán hadigazdaság jelentős részben nyugat-európai országoktól függ, hiszen a hadi anyag is, de nem csak a hadi anyag, minden más. Én azt valósítom, hogy ez nem személyes döntés.
És akkor kitől kaphatod felhatalmazást?
Nem találgatnék, de hogy Ukrajna ezt maga nem teszi meg, ezt nagy valószínűség.
Hát azért valami van a fejedben most már itt.
Hát tehát inkább zárjuk ki országokat, zárjuk ki Oroszországot, zárjuk ki az Egyesült Államokat is, zárjuk ki Izraelt, zárjuk ki Törökországot, Kínát, ezeket az országokat kizárnám.
Elhúzod a mézes madzagot, és utána
valahol akkor még egy kicsit menjünk közelebb, valahol az Európai Unión belül kell ezeket keresni.
Hát vagy Zimbabwe, vagy pedig az Európai Bizottság.
Igen, így van, kétségtelen, valamelyik a kettő közül most már szűkítettük ezzel.
Jó. Matyi, az előbb itt meg akartad cáfolni az urakat.
Igen, csak azt akartam jelezni, hogy nagyon jó az ötlet, amit az Oli adott a Válaszbíróság kapcsán, csak az a gond, hogy az a szerződés, amely garantálja a mi jogunkat az olaj tranzitálásához, az nem Magyarország és Ukrajna között kötetett, hanem az Európai Unió és Ukrajna között kötetett. Ezért szólította fel Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökét, hogy ő kényszerítse ki.
A MOL a megrendelő. És van egy másik, egy orosz cég, aki leszállítja.
Két külön dologról beszélünk, tehát van egyszer a MOL-nak a beszerzési szerződése. Ugye ez egy izgalmas kérdés, hogy ezt sérti-e. Ugye erre nem látok rá, mert azt a szerződést nem látom, de azt tudom, hogy az a szerződés, ami Magyarország számára a tranzitot garantálja, az Európai Unió és Ukrajna között kötetett, és amit az Európai Unió tud ebben eljárni, ez egyik gondolatom, de egy személyeset hadd engedjetek meg nekem. Én kim voltam decemberben az Európai Uniós csúcson, amikor eldőlt ez a 90 milliárdos hitelcsomag. Én nagyon pozitívan számoltam be erről a magam újságírói eszközeivel azért, mert én ezt egy nagyon pozitív előremutató lépésnek láttam. Én mindig utáltam azt, hogy Magyarország és az Európai Unió vezetése között, a fősodra között éles, durva konfliktusok vannak, és azt gondoltam, hogy az, hogy Magyarország, Szlovákia, Csehország közösen átengedik ezt a 90 milliárdos csomagot, de közben kimaradnak belőle, ez egy nagyon jó alap lehet, egy nagyon jó blueprint lehet a következő néhány hónap, következő néhány év magyar-európa politikája számára, akkor, hogyha ezek az éles nézetkülönbségek fönnmaradnak mondjuk Ukrajnának az ügyében. És az, hogy Ukrajna ezt a konstruktív magyar álláspontot, mert ez egy konstruktív magyar engedmény volt, hogy egy általunk egyébként nem támogatott dolgot átengedtünk abból való kimaradásunk mellett, ezt ezzel hálálja meg, hogy az engedékeny konstruktív magyar álláspontra a válasz az a legbrutálisabb energetikai zsarolás. Ez én számomra borzasztóan kiábrándító, mert én a híve vagyok annak, hogy mi a konstruktív kompromisszumkész európai politikát folytassuk, hogyha ezt nem lehet. Hát hogyha Ukrajna úgy működik, mint egy latorállam, és azzal a módszerrel kell bánni vele, mint ahogyan az Egyesült Államok Iránnal bánik, vagy Észak-Koreával. Tehát tényleg egy kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, másnak kifejezetten ok nélkül a romlására törő országként működik ez az ország, amely miközben látja, hogy konstruktivitás van az egyik oldalon, eközben ilyen brutális csapással reagál. Ez az én elképzeléseimet a magyar-ukrajna politika, vagy a magyar-európa politikának a lehetőségéről durván átminősíti, átértékeli. Mert egyszerűen, hogyha itt teljesen megbízhatatlan, semmilyen értében nem jó hiszemű partnerrel állunk szemben, hát akkor mi sem lehetünk konstruktívak, és akkor blokkolni, vétózni kell mindent, ami nekem fáj. Mert én nem akarom azt, hogy Ukrajna csődbe menjen. Hát én nem érzem a magyar európolitika kívánatos céljának azt, hogy mi Ukrajnát lehetetlenítsük el, és a gazdasági költségvetési csődnek az eszközével térdeltessük le. Én nem ezt akarom. Én egy működő Ukrajnát akarok, egy az Európai Unióval valamilyen partneri viszonyban álló Ukrajnát akarok, amely az Európai Unió semmelyik tagállamának az érdekeit nem sérti, és ha ez nem lehetséges, és nekünk Ukrajnával szemben egy nagyon kemény politikát muszáj folytatnunk, mert különben úgy viselkednek, mint egy gazfickó. Ez nekem borzasztóan rosszul esik.
Hogy látjátok, mennyire lehet döntő kérdés a mostani kampányban és a választásokon az energiaellátás biztonsága és az olajszállítás ügye? Egyáltalán értik az emberek valójában, hogy miről van szó, vagy mi forog kockán?
Hát majd érteni fogják, hogyha pár nap múlva elkezdi a MOL emelni a benzinárát. Ugye itt van egy mondás Orbán Viktornak, hogy ha jön az ellenzék, akkor 1000 forint lesz a benzin ár. Ez mondjuk egy hete, mikor elhangzott, ez elég képtelenségnek tűnt. Azóta történt, ami történt itt a Közel-Keleten, és hirtelen teljesen realitássá vált. Tehát ez egy érdekes helyzet lehet majd,
hogyha még
a választások előtt bekövetkezne az, hogy tényleg 1000 forint lesz a benzin ár, amiről azt mondta Orbán, hogy alatta elképzelhetetlen, csak az ellenzék alatt képzelhető el, hogy ez végül is ráig majd a Fideszre akkor ez a mondás, vagy pedig éppen föl tudják hozni majd érvként a saját kampányukban arra, hogy lám-lám, ennyire bizonytalan a világ, és ide biztos kezű vezetőkkel.
Hát, hogy meddig emelkedhetnek az energiaárak a közel-keleti konfliktus miatt, az hamarosan kiderül, de csak az reklám után. Maradjanak velünk továbbra is. Jó estét kívánok, ismét köszöntöm Önöket a kommentben. Ott hagytuk abba, hogy 1000 forintos benzinár, és hogy a közel-keleti harci események már most érezhető hatása vannak a világgazdaságunkra. Az olaj és a földgáz ára ugye egyre nő, és még fog nőni is a következő napokban. Elemzők pedig azt mondják, hogy a hormuzi szoros körüli bizonytalanság az egyik fő oka az árrobbanásnak, ugye a világ tengeri olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át, de én pedig azt kérdezem akkor vendégeimtől, hogy valóban a szállítás elmaradása a legnagyobb probléma-e?
Én, bocsánat, rögtön azzal kezdeném, hogy majdnem biztos vagyok ebben, hogy a következő 6 hétben nem lesz 1000 forintos üzemanyagár, és nem azért, mert a világpiacot átlátnám, mert ezt nem mernék ilyet mondani, szoros ide, háború oda, ezek kiszámíthatatlan folyamatok részben, de azt tudom, és nem adnék kampánytanácsot, hiszen van épp elég tanácsadója a kormánynak, ilyenkor van egy nagyon jó bevett szokás, üzemanyagár stopnak hívják, benzinár stopnak, volt már ilyen ennél kevésbé éles helyzetben, én azt gondolom, hogy ezt meg fogják lépni, tehát ha ez a veszély fog fenyegetni, hogy a következő 6 hétben a magyar választópolgárnak ilyen áron kéne tankolnia, ezt szerintem a kormánypártok nem fogják megkockáztatni, és van egy bevett gyakorlatuk, üzemanyagástopp, vagy benzinástopp, vagy valami ezzel kapcsolatos döntést meg fognak hozni, ami persze szigorúan csak a választópolgárokra fog kiterjedni, és az én jóslatom szerint pontosan április 13-áig fog tartani, véletlenszerűen, hiszen akkor már rendeződni fognak ezek a nehézségek, és onnan már majd a forint is erősödni fog, meg az üzemanyagárak is sokkal jobban megoldódnak, de addig azt gondolom, hogy ez a megoldás.
Külügyi szakértő.
Igen, tehát hogy egyik maga a szállítási útvonal a hormuzi szoros, ami egy meglehetősen keskeny 30 km széles szoros, ugyanakkor nemzetközi jogilag csak egy nagyon szűk része használható az áthaladása. Itt ugye Irán arra hivatkozott az elmúlt napokban, hogy lezárta, és hogy felnyomják az olajárát 200 dollárra hordonként. Most ugye 80 fölé került, tehát volt már egy jelentős emelkedés. Na most Irán nem zárta le, hanem inkább azt lehet mondani, hogy a mostani harci események miatt feltorlódtak a hajók, valóban lassan haladnak át, ez viszonylag könnyen visszafordítható, tehát azt gondolom, hogy megy előre a háború, az amerikai-izraeli támadás, ez gyengíteni fogja az iráni ellenállást, illetve a haditengerészetet is meggyengítik. Ezzel együtt azért Irán tud itt gondot okozni, tehát például elég, hogyha csak a koordinátáit megzavarja az itt áthaladó hajóknak, és mondjuk összeütköznek, tehát van egy pszichológiai hatás, amely nyilván eltarthat hetekig, és én még azt tenném itt nagyon fontos szempontként hozzá, hogy van egy másik szoros is, ami egy iráni proxy által került megzavarása 23 ősz óta, ez gyakorlatilag nem más, mint a Bab el-Mandeb, a Vörös-tenger bejárata, és itt nem csak olajról és földgázról beszélünk, hanem általában termékforgalomról. Például Magyarországnak az sem jó, hogy a Közel-Keletre jelentős mértékben mezőgazdasági termékeket exportál, ezek sem tudnak például rendesen most eljutni a térségbe, de ami nagyobb probléma, hogy Irán olajlétesítményeket és gáz kitermelő egységeket, ugye olajfinomított támadott Szaúd-Arábiába és Katárban az LNG termelésnek jelentős mértékben csökkent a tegnapi napon. Na most, hogyha ilyen támadásokra sor kerül, ezt nem olyan könnyű visszacsinálni egyik napról a másikra. Ennek lehet egy elhúzódó hatása, de ezzel együtt azért, ha az olajat nézzük, akkor az elmúlt hónapokban túlkínálat volt a piacon, tehát én azt gondolom, hogy ez majd alapvetően vissza fog rendeződni egy adott pillanatban, sőt, ha Iránban a rezsimmel történik valami, ami most nyilván egy bonyolultabb kérdés, hogy mi lesz vele, azért megnyílhat az iráni olaj- és gázpiac is, ami ugye jelenleg igazából csak Kínába exportálnak, ez újabb kínálatot jelenthet a gazdaságnak, tehát ennek összességében hosszú távon akár lejjebb nyomhatja a világpiaci árakat, viszont rövid távon bármi lehetséges, és ugye pszichológiai hatás óriási, tehát már most ugye bizonyos tengeri hajózási vállalatok azt mondták, hogy nem vesznek fel megrendeléseket, és ez önmagában ugye biztosítási díjak megnőnek, ugye az egyik iráni drón eltalált egy tankerhajót, tehát ennek azért elég komoly következményei lesznek, tehát az elkövetkezendő hetekben bármire lehet számítani az áremelkedésbe, talán az az iráni becsés, hogy 200 dollár, ezt én azért túlzásnak tartom.
Most akkor lesz 1000 forintos benzinár?
Szerintem így 1000 forintos nem, de jelentős emelkedésre számíthatunk, és ugye egy más valami még, ami látszik, hogy különösen dízel hiány az, ami sújtja alapvetően Európát, tehát ennek lehet hatása Magyarországra is.
Csak egy gondolat ehhez, mert ezek fontos gondolatok voltak, hogy a szállítási útvonalak mellett meghatározó lesz, hogy a térség olajmezőit és feldolgozóit érje támadás, és viszonylag friss hír volt, hogy talán Irak második legnagyobb olajmezőjét érte a mai napon támadás. Hát amikor a kínálatról beszélünk, meg arról, hogy többletkínálat volt, és van hova visszarendeződni a piac, akkor azért azt látni kell, hogyha itt tényleg elkezdik lőni egymás olajkútjait, az már érdemi hatással lesz a kínálatra, és az már az árban kőkeményen meg fog jelenni.
Matyi, Európa mennyire van felkészülve egy újabb energiaválságra?
Nem állom meg, hogy ne tegyem ki azt a pontot ide a szoba közepére, hogy hát hogyha az alternatívája az olajbeszerzésben Magyarországnak, Európának egy tűzfészek, ahol évente ötször történik egy ilyen, és akkor arról beszélgetünk, hogy ki hol nem enged át, meg ki kit bombáz le, akkor elnézést kérek minden morálisan érzékeny embertől, de két tűzfészek közül esetleg a hozzánk közelebb állótól érdemesebb olajat importálni, tehát ha van a szomszédban egy benzinkút, akkor önmagában morális megfontolásokból nem biztos, hogy feltétlenül szükséges két országgal arrébb menni a benzinért. Itt az 1000 forintos benzinárat én sem látom reálisnak, és még Európa szempontjából is azt merném mondani, hogy minden országnak vannak ilyen helyzetek áthidalására elegendő stratégiai olajtartalékai. Magyarországon különösen is ez a helyzet, tehát azt gondolom, hogy olyan nem tud lenni, már csak a közel-keleti többi olajtermelő ország politikai nyomása miatt sem, hogy a magyar egyébként kifejezetten magas kőolaj és üzemanyag tartalék hatótávján túlmenően onnan a harmadikban ne jutnának ki a hajók. Erre én őszintén szóval nem számítok. Arra számítok, hogy egyébként paradox módon az a politika, amivel Trump a legsikeresebben tudta Oroszországot valahogyan mégis a tárgyalóasztalnak a közelébe kényszeríteni, hogy a magas, a jó ellátottság miatt, a sok kínálat miatt volt alacsony Európában is, meg a világon mindenhol máshol is, az olajár lényegében egy éven keresztül. Tehát reál értelemben mi ma olcsóbban tankolunk Magyarországon, részben az olcsó olaj, részben pedig az olcsó olaj miatt olcsó dollár következtében, mint ahogyan a benzinástop alatt tankoltunk. Tehát ennek a helyzetnek lesz vége, és szerintem megint ilyen 6-7-essel kezdődő üzemanyagárak azok reálisan elképzelhetők a következő időszakban, de épp azért, mert vannak stratégiai tartalékaink, és mert azt nem látom jönni, hogy megengedi egy csomó erős országot abban a térségben ennek a szorosnak a blokkádját. Egyébként viszonylag gyenge és gyengülő rezsim számára a következő időszakban, emiatt én attól nem félek, hogy itt 1000 forintos benzinár lenne. Azt húzza ez az egész helyzet alá, hogy ha van a szomszédban benzinkút, akkor tényleg nem kell szórakozni nagyon bonyolult, meg csak hajóval megoldható.
Bocsánat, talán
a energiabeszerzésekkel, mert ez a jó, olcsóbb is, jobb is, ez van közel tranzit szempontjából, minden más szempontjából, tehát nem érdemes ebben bonyolítani a helyzetet, ott kell venni, ahol közel van. A földrajz az nem viccből van.
Talán témazárásaként annyi jó hírt hadd mondjak, meg jósolni, nem fog sokáig tartani ez az iráni háború, azáltal, hogy ez már nem csak egy amerikai offenzíva, izraeli segítsége, vagy egy izraeli offenzíva, amerikai segítsége, ez nézőpont kérdése. Az, amit itt mondtatok ti is, hogy Irakot, Szaúd-Arábiát, Katar, tehát iszlám, szunita országokat is támad Irán, ez azt gondolom, hogy elveszi annak a lehetőségét, hogy ez egy iszlám honvédő háború legyen, hiszen olyan jelentős nagyhatalmakat, tehát iszlám nagyhatalmakat, hiszen Szaúd-Arábia és mondjuk Irak mindenképpen az katonai értelemben is, de nem szabad lebecsülni a többi kisebb iszlám államot sem. Tehát szunita világot olyan szinten támadta meg Irán, hogy azt gondolom, hogy lassan nincs olyan a néhány, hogy mondjam, a Hezbollahon, meg a Jemenben vannak talán Iránnal, akiket említett a tanár úr, de hát ezzel nem lehet fölvenni a versenyt a amerikai, izraeli és szunita világgal szemben, tehát annyi jóért mondjak, hogy ez merem ezt az állítást vállalni, hogy ez a rezsim nem sokáig fog ilyen agressziót gyakorolni így ezen a...
Hát nagyon reméljük, mert ezért az orosz-ukrán háborút sem ilyen hosszúra tervezték, nem? Arra volt, hogy villámháború, és akkor...
Szóval hát ezt az oroszok gondolták, hogy világ.
Nekem is van egy lezáró gondolatom, bocsáss meg, csak gyorsan elmondom, itt az árral kapcsolatban nyilván nem lesz 1000 forint, tehát valóban nem engedheti meg Orbán Viktor politikai okokból, hogy oda emelkedjék az áradásul. Ennek valahol a régiós középmezőnybe kéne mozognia ugye a kormány rendelete alapján, tehát hogy nem is szakadhatna el a régiós áraktól. De itt csak az arról beszéltünk, hogy a csökkenő kínálat miatt mennyivel drágulhat az olaj, de nem csak ez hat az árakra, hanem a dollár árfolyam is. És most már 330 forint fölé erősödött a dollár 317.8-ról egy hét vagy pár nap leforgása alatt. Ez egy bődületes forintgyengülés, ha onnan nézem a dolgot, és nem látjuk még, hol van ennek a vége. Tehát az is befolyásolja majd a végfogyasztói árat. Itt a MOL-on fog majd lecsapódni ez a veszteség valószínűleg.
Az, hogy ugye meddig tart a háború, ezt nehéz megmondani, Trump szerint 4-5 hét, ami reális. Én azt gondolom, hogy a rezsimváltást így egy légicsapásokkal végrehajtani nem igazán lehet. Meggyengíteni meg lehet a rezsimet, Trump valószínűleg ki fog egy adott ponton szállni, ezzel viszont Izrael nem lesz elégedett, ha nem lesz teljes rezsimváltás. Ez számomra azt jelenti, hogy ez lehet, hogy fél év, egy év múlva megismétlődik egy hasonló konfliktus. Ugye hát láttuk, hogy tavaly júniusban volt is egy ilyen, az nem egy ilyen eszkaláció. Azt, hogy miért támadott szunita arab országokat, elsősorban azért, hogy az Egyesült Államokat gyorsan rávegyék a háborúnak a lezárására, és úgymond lőjék az árát ennek a konfliktusnak, és azt megerősíteném, hogy a földrajz kulcsfontosságú, nem véletlen, azért a hormuzi szorosan kimenő kereskedelem nagy része az ázsiai gazdaságokat látja el, és nem is racionális a szállítási költségek miatt abban gondolkodni, hogy ez lesz az elsődleges forrás Európába. Egy picit más az LNG, meg más az olajnak a kérdés ebből a szempontból. Nyilván az ellátási biztonsághoz, diverzifikációhoz mindenképpen hozzájárulhat. Ugyanakkor az, hogy elsődlegesen ez Európa irányába irányuljon, ez nem is logikus, hiszen hát ehhez további infrastruktúrát kell kiépíteni, miközben ugye folyamatosan a megújulókról beszélünk, és befektetni új infrastruktúrába. Az kérdéses, hogy mennyire kifizetődő. Egyébként számos ugye ötlet van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a hormuzi szorost kiváltani, de ez egy akkora, tehát itt átvágni bizonyos területeket, de ez akkora beruházást igényel, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy hirtelen megtérül.
Uh-huh. Jó, akkor azt hiszem, hogy ezt most lezárhatjuk, ezt a témakört, majd biztosan holnap is visszatérünk rá, és akkor engedjétek meg, hogy még egy harmadik témáról is beszélgessünk a mai adásban, méghozzá a felmérésekről, a közvéleménykutatásokról. Ugye újabb vita robbant ki a közvéleménykutatásoknak a hitelességek körül, a Medián a legutóbbi felméréseiben a Tisza párt jelentős, akár 20%-os előnyét is mérte, aztán ugye kiderült, hogy ez nem igaz. És hát a számok egyébként nem csak a kormánypárti politikusok, hanem a Tisza szimpatizánsok egy részének a körében is kérdéseket vetett fel, és meg is tudjuk mutatni a nézőknek azokat a kommenteket, amelyeket tiszás követők írtak. Igen, ezek lennének azok, tehát a választók nem szeretik, ha szépített számokat látnak. Egy ilyen történet inkább gyengítette, mint erősítette volna Magyar Péter pozícióját. Egy kampányt nem lehet lufikra építeni, szedjük össze magunkat. Egy ilyen ellentmondásos kutatás után természetes, hogy sokan elbizonytalanodnak, és ez csak néhány komment, amit itt most kigyűjtöttünk. Szóval a Medián egyébként nem cáfolta Deák Dánielnek a múlt pénteki leleplezését, ugyanakkor azt mondta, hogy az adatvédelmi hatósághoz fordul. Kinek mi a véleménye erről a témáról? Miért nem a rendőrséghez fordul például Han Endre? Hogy látja?
Mit tekintünk cáfolatnak?
Hát, hogy ugye kihozta, hogy tehát a Deák Dániel ugye bemutatta, hogy valójában mi volt a hivatalos mérés a Mediának.
Han Endre azt mondta, hogy ez egy közbűső dokumentum, ami még a súlyozásokat
de nem
végezték el.
Igaz.
Tehát szakmailag ez teljesen irreleváns, semmi köze nincs a végső eredményhez. Ez szerintem egy szakmai cáfolat.
Hát azt mondta, hogy ezek a mérések... A
létezik ez a papír, egy közbűső elemzési része a dolognak, aminek a végén, mikor már elvégezték a... Én nem értek ehhez, nem vagyok közvéleménykutató, de és súlyozásról van, azt hiszem szó, hogyha azt is elvégezték rajta, akkor jön ki a végleges adat.
Jó, hát akkor ez cáfolat,
szerintem cáfolata annak, hogy amiről Deák Dániel beszél, az nem a valóság.
Szerintem meg magyarázkodás. Mi? Matyi?
Igen, ugye én azt a papírt, ahogy megnéztem, hogy a Deák Dani nyilvánosságra hozott, nekem egészen jól beazonosította, hogy ez micsoda. Azon a papíron azon választók párpreferenciája szerepel, akik nem mondtak elsődleges párpreferenciát. Tehát kire szavazna akkor, hogyha mégis elmenne? Hát igazából annak egy munkadokumentuma ez, a kiszivárgott dokumentum, aminek valóban ismerte a valóságtartalmát Hann Endre, amikor a választási preferenciájukat bevalló biztos szavazók és az annál sokkal nagyobb választóképes sokaság eredményei közötti hatalmas diszkrepanciát akarják valahogyan a nehéz helyzetben lévő kutatóintézetek áthidalni. Örülnék annak, hogyha Deák Dániel nagyobb terjedelemben hozná nyilvánosságra egyébként ezeket az adatokat, mert akkor többet tudnánk ebből a szempontból.
Dani, hallasz minket, akkor várjuk a részleteket.
Mert úgy értem, hogy azt nyilván lehet tudni, és az igazán érdekes, meg az a különbség erről, hanem de szintén beszélt a Majoritának adott interjújában az egyes elemzőházak között, hogy ki hogyan súlyoz. És például, hogyha mondjuk a súlyozásban szerepet játszanak olyan szempontok, mint a januári medián mérés, majd 90% fölötti fiatal részvételt számolnak, vagy az egész mintában, ez már a februári az aktuális medián mérés, 1200 környéki megkérdezettből 1038 azt mondja, hogy ő biztosan elmenne választani. Hát hogyha ilyen izgalmas súlyozási adalékok vannak egy dokumentumban, akkor nyilván érdemes, persze ez a legféltettebb műhelytitok minden elemzőháznál, egy kicsit transzparensebben beszélni arról, hogyan súlyozva jönnek ki ezek az abszurdnak tűnő eredmények. Én igyekszem mindig, amikor politikust látok, az első kérdésem hozzá az, hogy mit mutatnak a belső mérések. Most a helyzet az, hogy nem ezt. Sem országosan, sem választókerületi szinten. Én a legjobb tudásom szerint azt ki tudom jelenteni, hogy nagyjából az EGÁL meg az 5-6-7%-os Fidesz vezetés körül vannak az általam meg viszonylag tartott belső mérések, amikről én hallok, és éppen ezért azt tényleg bennem is fölmerül, hogy nem arról van-e szó, hogy a Tisza párt nyilván a győztesség percepciójával is kampányol, tehát azzal is szeretne kampányolni, hogy úgy tűnjön, hogy ő az egyértelmű győztes, és emiatt a győzteshez húzás jelensége révén már a választás előtt szavazókat tudjon magához húzni, hiszen ki ne szeretne a győztes táborba tartozni. Én nekem elég sok mostanában kijött felmérésről az a véleményem, hogy ez talán egy ilyen jellegű kampánynak a része lehet, és mindenképpen koppanni fognak azon fele a magyar elemzői közösségnek, vagy a magyar közvéleménykutatói közösségnek, akik nem látták a valóságot április 12 előtt. Tehát valaki nagyot fog koppanni.
Az igazság pillanata el fog
jönni. Igen, az is nagy kérdés, hogy mennyire lehet komolyan venni ezeket a közvéleménykutatásokat, hogyha ilyen eltéréseket mutatnak az adatsorok. Zsolt, te mit gondolsz erről?
Én azt gondolom, hogy egyrészt kedvező helyzetben vagyunk, mert néhány hét múlva látni fogjuk, hogy mik a tények. A második jó dolog, hogy nem lesz ennek következménye, tehát én azt állítom, hogy egyetlen közvéleménykutató cég sem fog megszűnni attól, mert kevéssé talált el az eredményeket.
Erről tudnál mesélni, ugye, a publikus szerződések?
Én tudnék többet mondani, a publikust annyiban meg kell védenem, hogy ő volt az egyetlen, aki Karácsony Gergely győzelmét mérte, még Tarlós Istvánnak
kapcsolatosan. És
semmi más nem talált el azóta. A mediánnak viszonylag nagy a szórása. A mediánt annyiban azért meg kell védjem, hogy 22-ben a medián közel volt az utolsó mérésével. Itt én is azt gondolom, hogy én nem tudom, hogy ezek a súlyozás előtti adatok, ezek hogyan lettek felvéve, egy valószínűsíthető, hogy semmilyen súlyozás, ami a felvételnél egymáshoz nagyon közeli adatokból ekkora különbséget csinál, itt valóban a józan paraszti ész az diktálja, hogy ez egy kicsit talán túllőtt a célom, de ettől még, ha a mediának ebben igaza lesz, akkor ez a kétharmados Tisza győzelmet kell, hogy jelentse, hiszen ez az arány az ezt jelenti.
2022-ben ilyenkor már nagyjából egységes volt a vélemény a piacon, elemzői piacon, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást.
Nem, azért nem. Hát
én... De március elején már mindenki, a legtöbbik azt mutatta, hogy a Fidesz nyerni fog, csak kétharmad nem.
Úgy nézett ki a történet, hogy a háború kitörése utáni napokban, hetekben azok a mintafelvételek mutattak egy jelentős elmozdulást. Február
3-4-5%-os Fidesz szerint mutattak ezek a
jelentős. Igen, hát azok a mérések...
Most ehhez képest teljes széttartás van.
Most igen, teljes széttartás. De jó helyzetben vagyunk, mert látni fogjuk. Egyébként meg őszintén szólva, a politikában majdnem minden, beleértve a médiát, a szakértőket, a nemzetközi nemzetközi szakértőket, diplomáciát, más államok vezetőik részesei vártak ennek a kampánynak. Legyünk egy kicsit megengedők abban, hogy miért lenne kivétel ebből a kutatócégek.
Matyi, mennyire hisznek még a választópolgárok a közvéleménykutatásokban, vagy mennyire hagyatkoznak inkább a saját tapasztalataikra, amikor felmérik a politikai erőviszonyokat?
Én azt gondolom, hogy mivel egy minden látszatlan viszonylag egészséges népünk van, ezért semennyire nem hagyatkoznak, vagy foglalkoznak közvéleménykutatásokkal a nem szakmaszerűen vagy hivatásszerűen ezzel foglalkozók, vagy nem a legszűkebb magszavazói aktivistai közegbe tartozó magyarok. Tehát én szerencsére még mindig értelmes témákat látok a magyarok asztalánál. Autót szeretnének venni, pénzügyi helyzetről diskurálnak, gazdasági lehetőségekről, ingatlanokról, sok minden izgalmasról folyik a szó, és a közvéleménykutatások azok ritkán tartoznak.
És a futballról, bocsánat.
És a futballról, bocsánat, azt elfelejtettem, mi nem érintett. Szóval azt gondolom, hogy de ettől függetlenül is, van egy olyan, és szerintem már a 22-es választások után reparálásra kerülendő, aztán 26 után mindenképpen reparálandó problémája a magyar közvéleménykutatói szférának, hogy az egész szakma brutális módszertani problémákkal küzd, és egy nagyon durva válasz megtagadási epidémiától szenved. Tehát ha mondjuk az ember összehasonlítja a német közvéleménykutatásoknak a viszonyát a választási eredményekkel, meg bármelyik magyar kutatócégnek a viszonyát a választási eredményekkel, akkor azt látja, hogy még a listás szavazást sem tudják igazán jól eltalálni, arra pedig pláne nincsenek meg az eszközeink, hogy a magyar választásban a leghangsúlyosabb elemet az egyéni választókerületeket, azokat rendesen el tudják követni. Hát alapvetően szerintem egy közvéleménykutatói karta, vagy egy közvéleménykutatási rendszerváltás az 26 után érne már, mert egyszerűen nincsen meg a módja jelenleg a magyar közvéleménykutatóknak arra, hogy valójában lássák, hogy az ország, amit mérnének, az milyen.
Köszi, Matyi, most pedig jön a híradó, Bíró Zsuzsi van a stúdióban. Szia Zsuzsi, mivel várod ma este a nézőket?
Szia Stefi, köszöntöm a nézőket is. Összehívta az energiabiztonsági tanács ülését Orbán Viktor, az ülésen az energiapiaci helyzetet tekintik át. Aztán a 13. kerületben is megrongálták a Fidesz-KDNP plakátjait, és végül egy Ománban rekett magyar beszélte a Hír TV híradójának arról, hogyan érintette őket az iráni háború. 7 órától várok mindenkit a képernyők elé.
Kíváncsian várjuk ezt az ománi interjút, és Zsuzsi, köszönjük szépen.
Köszönöm én is.
És nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok. Molnár Zsolt, Csicsman László, Bakaev Zoltán és Kohán Mátyás. Várunk titeket legközelebb is. És iratkozzanak fel a Facebook oldalunkra, illetve a YouTube csatornánkra plusz exkluzív tartalmakért, és tartsanak velünk holnap este is, és persze maradjanak továbbra is a Hír TV-n. Viszontlátásra!